Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén is koránkelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Péli Nagy Kata. Egészen 10 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, köztük programokat is. Klasszikus zenével kezdünk az első fél órában, majd beszélünk a homok animációról ismert Czakó Ferenc kiállításáról, a Szent Efrém kórus adventi koncertjéről, az Illúzió mestereiről és a milánói motorkiállításról. A műsor folyam utolsó részében pedig könyvben utazunk Olá Andreával és vendégével. Tartsanak velünk egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
A nemzeti filharmonikusoknál minden évben megválasztják az év zenekari művészét. Ezt a díjat a zenekar tagjai ítélik oda méghozzá titkos szavazással. Idén Thomas Máté kapta ezt az elismerést, aki számos hazai és nemzetközi versenygyőztese, díjazottja és egyben a zenekar szólamvezetője. Kalmár András Kapcsolódjunk című műsorában vele beszélgetett, amelyből kiderül az is, hogy hogyan próbálja erősíteni a karját a művész gyakorlás közben.
Máté, te ugye csellista vagy, csellóművész, gordonka művész, nem tudom, melyiket illik használni, vagy mikor melyiket használjátok? Mi van ezzel a cselló-gordonka dologgal?
Hát a gordonka azt gondolják, hogy a szabatosabb, vagy én nem tudom, de hát minden normális ember azt mondja, hogy cselló.
Aha, jó, tehát ez a brácsa méhegedű probléma.
Hát igen, meg a gordon olyat, nagy bőgő, hát az már tényleg épp eszember olyan, nem
mondom. Na jó, akkor maradjunk itt. Figyelj, ugye azért nagyon klassz ez a díj, mert ezt maga a zenekar adja, tehát ezt titkos szavazással a zenekari tagok választják. Mi számít ilyenkor, mit gondolsz? Nyilván számít a művészi teljesítmény, de lehet, hogy az is számít, hogy kinek milyen a humora, kinek vannak jó sztoriai, vagy ki adja mindig kölcsön a gyantáját, nem tudom, hogy van ez?
Hát biztos számít nem tudom, hogy szóval biztos valami összkép alakul ki. Mm. De hát minden évben más kapja ezt a díjat, és tényleg azért jó ez, mert itt semmi stressz nincsen, a kollégák egyszer csak fogják magukat, aztán szavaznak, én is szavaztam, és aztán lesz egy eredmény, aminek az eredmény az volt, hogy én kaptam ezt meg, de hát semmi több, de ennek nagyon örültem viszont.
Hát gondolom, mert azért még relatíve fiatal vagy, ugye 30-on innen vagy, hogyha jól számolok.
Igen.
Azért ez nagyon...
És csak most kezdtem a harmadik évadomat a zenekarban.
Ó, akkor...
Szeptemberben.
Aha, akkor még friss is vagy viszonylag.
Igen.
Figyelj, ha már itt tartunk, akkor mesélj egy kicsit a pályádról, hogy te, ha jól tudom, nem zenész dinasztiából jössz, nem zenész családból.
Nem, nálunk senki nem volt a családban muzsikus.
Na jó, valakinek el kell kezdeni, az biztos.
Tehát, igen, dinasztia alapítunk.
Valahogy igen, valahogy ez így úgy működik. De akkor honnan jött ez neked, vagy valaki felfedezett, és azt mondták, hogy ennek a gyereknek nagyon jó hallása kéne vele foglalkozni?
Anyukám akarta, hogy én tanuljak valamit, milyen hangszert, mert ő neki...
Jó, figyelj, elárulom neked, hogy ezt minden anyuka akarja, és minden apuka akarja.
Hát,
aztán több-kevesebb siker.
Apámnak mindegy volt egyébként, de anyám viszont nagyon szerette volna. És mert neki fájó dolog volt, hogy az ő életéből ez kimaradt, mert hát, ő nem tanult zenét.
Igen, ez így szokott.
A nagymamámmal ellentétben, aki viszont zongorázott, és akkor is úgy volt velem, milyen jó lenne, hogyha ez a gyerek egy-két évet zongorázna. De aztán abban az évben valahogy már mindenki előre úgy le volt beszélve, hogy ki fog zongora szakra menni a zeneiskolában, és nem maradt hely. De volt a zeneiskolában egy ilyen hangszerbemutató, illetve nem a zeneiskolában, hanem a Jókai Általános Iskolában az Erzsébet Királyné úton, oda volt kiszervezve, és akkor minden hangszer ott volt a tanárnő, vagy a tanár úr a maga hangszerével, és azokat ki is lehetett próbálni.
Aha.
És ott volt a tanárnő, a cselló tanárnő meg szimpatikus volt, énekelni kellett, hallotta, hogy tisztán énekelek, és akkor mondta, hogy szívesen tanítana.
Hát csodálatos, és akkor ezek szerint mondtad az Erzsébet királyné útját, te zuglói vagy.
Igen.
És akkor így kerültél te az Istvánba.
Így van.
Ami, hát mondjuk el a hallgatóknak, hogy azon túl, hogy egy gimnázium, ugye egy fantasztikus szimfonikus zenekara van, sőt, most már valahogy önállósodott is, vagy nem is tudom, valami változás volt ott pár évvel ezelőtt, ugye?
Hát van, úgy most úgy hívják, hogy Szent István Filharmonikusok, annak idején még ez Zuglói Filharmónia volt. De van jubileumi zenekar, meg prücsak zenekar, meg mindenféle van. Szóval több együttest is működtet a kerületben.
Világos. És akkor hogy kerültél a Nemzeti Filharmonikusokhoz?
Hát próbajáték útján.
Aha. Tehát tulajdonképpen te az Istvánból szinte egyenesen oda mentél?
De, hogy is, hát még közben volt a Zeneakadémia.
Ja, igen, el ne felejtsük, hogy...
Ne, hát az időben azért ott kimaradna pár év. Tehát elvégeztem az és én nem ez volt az első zenekar, ahol én dolgoztam. A MÁV Szimfonikus Zenekarban kezdtem én el dolgozni 24 éves koromban.
Uh-huh. És akkor valamiért mégiscsak tovább akartál lépni?
Hát persze, ott csak félállás volt.
Aha.
Az csak félállás szólamvezető, és az kevés munkával járt.
Halkan kérdezem, ugye csak így magunk között, hogy a Nemzeti Filharmonikusoknál játszani azért az rangot jelent, nem? A szakmában is.
Hát igen. Ez mégiscsak egy ilyen, hogy mondják, reprezentatív zenekar, hogy az ország, hát nehogy nemzeti, ugye?
Hát igen, meg hát végülis a MIPA-ban, a MIPA rezidenciátok, hogyha úgy tetszik.
Igen, ott van a próbaterem is, és a legtöbb koncert is ott van, ott kerül megrendezésre a hangversenyteremben.
Hát igen, és aminek nem mindennapi az akusztikája. De Máté, hogy kanyarodjunk vissza egy picit a díjra. Volt neked az elmúlt évadban olyan szólód, vagy esetleg, nem tudom, olyan kamarajátékod, vagy bármi olyasmi, amivel azt gondolod, hogy a művészi részét ennek a díjnak az alapozta meg?
Most érdekes módon most úgy alakult, hogy az elmúlt évadban sok olyan koncert volt, amelynek a műsorában akadt olyan darab, amely tartalmazott cellószólót.
Aha. És akkor tehát, ott te brillíroztál.
Hát aztán túlzás, de igyekeztem szépen eljátszani. Meg kellett olyat, a Vashegyi Gyuri megkért engem is, meg a Kántor Balást, aki a másik szólamvezető a zenekarban, cellószólamvezető. Uh-huh. Volt ez a cellóverseny, ez a nemzetközi cellóverseny.
Igen.
És megkért bennünket, hogy egy-egy versenyművet az első próbán, amikor még a szólisták, a versenygyőztes szólisták nem jönnek, akkor játsszuk el a szólót, és akkor azt is. Hát már a zenekarral.
Aha.
És akkor azt is kellett játszani. Én a Dvorzsák versenyt játszottam, a Balázsa az első Sosztakovics cellóversenyt készítette föl.
Az jó nehéz, nem?
Hát a Sosztakovics ez nehezebb, mint a Dvorzsák.
Igen, én is úgy hallottam. Te, és a közeljövőben áll előtted valamilyen izgalmas megmérettetés? Akár a zenekarral, akár külön?
Hát most lesz a zenekari koncertek mellett, amelyek mindig időben jönnek, időben elosztva. Lesz egy Dvorzsák, pont a Dvorzsák cellóversenyt kell játszanom, és pont az Zuglói Filharmonikusokkal.
Na, milyen
május izgalmas. 10-én. Aha. Tehát addig még azért van idő.
Hát igen, egy picit odébb.
De már azért jön.
Már gyakorolsz?
Igen, hát most jobb volt ez, hogy el kellett játszani szeptemberben a zenekarra. Uh-huh. Akkor most félretettem, és akkor most megint majd karácsony előtt újra elő kell venni.
Te, Máté, hallottam én rólad egy olyan pletykát, hogy te ilyen különböző nagy, nehéz nejlonszatyrokat aggatsz a karodra, és úgy csellózol, hogy ez valamiféle ilyen edzés technika nálad.
Nem, mert vászonszatyrok, ez
teljes marha tépes. Nagy különbség. Igen, ez... Na, haragudj. Na, jó,
de
jó.
Aztán járok néha gyógytornához, és az mondta, hogy kitekerje nyakamat, hogyha ilyet csinálok a jövőben, úgyhogy most azt lehet leszoktam erről. Leszoktam erről.
De mi volt ennek az értelme, hogy erősödni akartál?
Hát én gondoltam, hogy minél nehezebb, annál jobb, de aztán kiderült, hogy ez nem feltétlenül így.
De ezt, az, hogy a gyógytornász azt mondja, hogy ez nagyon nagy hülyeség, azt megértem. De más csellistákkal nem konzultáltál erről, hogy nem biztos, hogy ilyen jót lett?
Nem kértem ki a véleményüket ebben a kérdésben.
Értem. Egyébként ilyen önfejű vagy kicsit?
Igen, nagyon. Aha. Nagyon.
Jó, hogy te mondtad ki. Nem baj, figyelj, lehet, hogy néha ez hasznos.
Van, ahol jól jön, van, ahol nem. Mm. Mint általában a dolgok.
Világos. Jól van, figyelj, Máté, hát én nagyon-nagyon gratulálok neked, szerintem ez egy nagyon izgalmas díj, és pláne az, hogy a kollégáktól kaptad, szerintem erre igazán büszke lehetsz. Nagyon sok sikert, nagyon sok jó koncertet, és akkor menni fogunk, én és a hallgatók is, a Nemzeti Filharmonikusok koncertjeire. Figyelni fogjuk a technikádat, hogy nehogy megint különböző súlyokat aggassa a vonodra, ja, meg a, meg a
karodra.
Jól van, én köszönöm szépen nagyon, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szervusz.
Thomas Máté Gordonka művésszel, a Nemzeti Filharmonikusok szólamvezetőjével beszélgetett az elmúlt percekben Kalmár András.
Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Maradjunk a klasszikus zenénél, de ezúttal a zongora van a fókuszban. Ritkán hallani koncertteremben Bach egyik legfontosabb művét, a Das Wohl temperierte Klaviert, vagyis a jól temperált, jól felhangolt zongorát. A szerző a darabot egyértelműen oktatásra szánta, és mind a 12 törzs hangra írt két kis darabot, egyet durban, egyet mollban. Nos, Borbély László zongora művész ezt adja elő a BMC, vagyis a Budapest Music Centerben december 14-én. Vele beszélgetett Kalmár András, Kapcsolódjunk című műsorában.
Lesz egy nagyon izgalmas zongora koncert a BMC-ben, a Budapest Music Centerben, méghozzá december 14-én, és Borbély László fog zongorázni, méghozzá nem is akármit, hanem a, hát, Bach talán egyik leghíresebb darabját, a Volltemperierte Klaviert, ami hát nem is nevezhető tulajdonképpen egy egységes darabnak, de Laci, köszönöm, hogy itt vagy, és akkor meséld el nekünk, hogy pontosan mi is ez.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát ez nem egy hétköznapi vállalkozás, nem is gyakran hallhatjuk ezt koncertteremben, ráadásul így egészében meg tényleg nem.
Igen, bocsánat, az első, úgynevezett első rész, de a második az aztán ilyen 20 évvel később készültem is körben, szóval
így van, így van, így
tekinthető egységnek azért.
Igen, de hát azért az első kötet, amit most fogok játszani, az is 2 óra. Tehát, hogy ez mindenképpen szoktam mondani, hogy ez egyfajta Monteverest a zongoristák vagy billentyűsök számára, mert ugye az nem eldöntött, hogy milyen hangszerre, ugye legkevésbé modern zongorára írta Bach, hiszen akkor még modern zongora nem is létezett, tehát a klavír az tulajdonképpen egy ilyen gyűjtő fogalom, tehát bármely billentyűs hangszer lehet. Na most pont ez a
orgona,
hát a monumentalitás, így van,
igen?
Így van, igen.
Mert az, hogy csembaló vagy zongora, azt úgy értem, de az orgona, az mégiscsak, hát nem tudom, hogy mi a pontos zenei kifejezés, de hogy sokkal nagyobb, hát jobban visszhangzik, tehát jobban, azt jobban kiszokták tartani.
Na jó, hát ugye nyilván azért orgona és orgona közt nagyon nagy különbség van,
nyilván,
tehát
igen.
Pici orgona is van, tehát nem feltétlenül kell most egy ilyen visszhangos katedrálisra gondolni, de az nagyon érdekes, meg lehet figyelni, ugye, tehát hogy tényleg aki kedve kap hozzá, hogy eljöjjön erre a koncertre december 14-én a Budapest Physics Centerbe, hihetetlenül változatos. Tehát most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, tehát ezerféle karakter, ezerféle, és a karaktert azt most nem is feltétlenül hangulatként, hanem talán sokkal inkább hangszer specifikumként kell elképzelni. Na most pont ezért mondom, hogy vannak olyan prelúdium és fúgák, mert ezek prelúdium és fúgák, páros darabok, 24 van belőle, mind a 12 hangnem dur és moll változatában egyaránt, tehát ez ugye gyors fejszámolás végezve, ez testvérek közt is azért 48 darab.
Igen, szóval ezt azért magyarázzuk el a hallgatóknak egy picit, tehát tulajdonképpen ez valamifajta ilyen oktató vagy oktatási céllal készült, ugyanakkor meg elég nehéz, meg bonyolult, ahogy mondtad is, de ugye van a CDFGHC, meg pluszban a félhangok, és akkor mindegyikre készült egy darab durban és mollban.
Igen, igen. Tehát ugye van a dur, meg van a moll. Tehát van, most nagyon leegyszerűsítve megint csak, van az erős, van a lágy, van a vidám, van a szomorú. Tehát ugye ez a dualitás, ugye az egész nyugat-európai zenének az alapja. Na most hát Bach úttörő módon elsőként komponált az összes hangnemre ilyen pár darabokat, ugye a prelúdium az annyit tesz, hogy előjáték, tehát tulajdonképpen egy ilyen improvizált műfaj. A mai napig rengetegen komponál a prelúdiumot, prelűdöt, ugye Chopin prelűdjei például. Igen. A Scriabin prelűdjei, Debussy híres két prelűd sorozata, tehát ez ugyanazt jelenti. Na most a fuga az egy szigorúan szerkesztett, kötött műfaj, ahol mindig van egy téma, ugye a szubjektumnak, subjectnek is szokták hívni, ugye a nemzetközi zenei szaknyelv, És van egy counter subject, vagy ellentéma. Na most mi ez a téma? Tehát ez egy olyan motívum, amely rendre újra és újra felbukkan. Tehát ugye a fugare szó az is, ugye űzni, azt jelenti
olaszul. Igen, tényleg.
Tehát ebből származik. De nyilván, ha kedves hallgató arra gondol, hogy fugázás, csempefugázás, ott is ugye kitöltjük ezeket a réseket. Tehát nyilván, még akkor is, ha nagyon furcsa és kicsit buta a hasonlat,
nem,
van valami közük egymáshoz. Tehát tulajdonképpen a Bach fugák is olyanok, hogy minden egyes résben ki van valami töltve, de ez valami hihetetlenül izgalmas, nagyon sokat mondó és nagyon originális motívumok, amik ezekben megjelennek.
Fulaciát köszönjük az etimológiai és zeneórát, mert tényleg nagyon...
Nem
nagyon...
így terveztem,
nem, de
muszáj.
De nagyon-nagyon izgalmas az egész, de tulajdonképpen azt nem értem én még, hogyha ez valahogy egyfajta ilyen oktatási anyagnak szólt, ugyanakkor meg azt mondod, meg azt mondják, hogy ezért ez nem csak mennyiségi teljesítmény, tehát 2 órát folyamatosan zongorázni, hanem bonyolultak ezek a darabok, szóval nehezek.
Igen, na most én azért egyáltalán nem helyesbíteni akarlak, mert tény, hogy tényleg van egy pedagógiai célzata, de nehogy a kedves hallgatók itt a Csernyét időkre gondoljanak, vagy ilyen jellegű, egyébként azok is minőségi zenék nagyon sokszor, de hogy azért ez nem, még csak nem is úgy, mint a Bartók Mikrokozmosz, amelyet ugye Bartók Péter fián, vagyis hogy fiának Péternek írt.
Igen.
Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy akkor az elején elindulunk, és a C-dur az valami végtelenül egyszerű, szimpla dolog, na aztán a végére majd bonyolódik. Tehát egyáltalán nem ez a helyzet. Aztán az meg a másik dolog, hogy Bach világ életében, amellett, hogy szerintem a valaha élt legnagyobb muzsikus volt, és legnagyobb zeneszerző, emellett nagyon sok mindent lehetne mondani, de ebbe beletartozik az is, hogy ő, amellett, hogy tudós volt, egy született pedagógus is volt, tehát rendkívül szisztematikusan építette föl az életművet, és szisztematikusan is nagyon strukturáltan gondolkodott. Na most hát tulajdonképpen ebben az értelemben abszolút teli találat, amit mondasz, hogy pedagógiai célzattal, de
nem iskola darabok, tehát hát, hogy igen.
Nem,
hogy...
és hát tényleg hihetetlenül komplexek. Ugye a komplexitást azt most úgy kell elképzelni, hogy vannak olyan úgynevezett fugák, amit ugye az előbb itt kicsit belebonyolódtunk, hogy 5 szólam. Na most hát ezt úgy kell elképzelni, hogy 5 hangszer játszik, de most nem 5 hangszer játszik, hanem 1 hangszeren kell azt az 5 szólamot produkálnia egy előadónak. Aztán van, hogy egy motívum ugye megjelenik, és amikor már ráismerünk több alkalommal, egyszer csak fejre áll, és fordítottan jelenik meg, mintha tükröznénk a koordinátarendszerben. Tehát ugye azért ez egy elég komoly matematikai teljesítmény is a Bachtól.
Elképesztő, amit mondasz, és azt ne felejtsük el elmesélni, hogy tulajdonképpen a címe, ez a Foltemper írt, ugye ez a hangolásra vonatkozik, de hogy akkoriban ez mennyire fontos volt, hiszen egyáltalán nem az volt az A-hang, ami most, sőt, ráadásul azt hiszem valaki mesélte, hogy városonként más volt, szóval amit úgy kitaláltak, igen, akkor kb. Az volt.
Igen, ezt én is hallottam.
Aha, és akkor nyilván itt valami fajta egységet kellett létrehozni, nyilván egy templomi zenekaron belül, vagy egy kóruson belül is, de hát nyilván ez is volt a zeneszerző célja itt.
Hát igen, meg ugye ez egy hihetetlen kortárs zenei vállalkozás volt akkor, amikor ugye Bach ezt megírta az 1700-as évek elején, mert hogy tényleg mind a 24 hangnemben elhangzik egy-egy művet. Azért ez akkor egyáltalán nem volt szokásos. Tehát ez egy borzasztó formabontó dolognak számított, valószínűleg az egész világon bárki ezzel akoltak, azok csodálták Bachot, de sokan talán úgy furcsán tekintettek rá, hogy most mit akar ő ezzel, mi ez az egész.
Aha.
Biztos, hogy sokan nem értették ezt a nyelvezetet.
Szóval, hogy miért nem lehet mindent C-be, D-be, A-ba játszani, és miért kell fizbe?
Hát most ebben nem bonyolódjunk bele, igen, hogy mik voltak a szokások, de igen, tehát, hogy azért ilyen nagyon sok előjegyzésű hangnemeket nem használtak, és hát most gondoljunk bele, hogy a Bach, hát kimondani is ijesztő, dismol.
Aha.
Tehát, hogy azért ilyeneket nem, tehát ugye D fölemelve, az dismol.
Igen.
Na de hát ugye, szóval azért az előjegyzések szintjén az nagyon kemény. Tehát most itt nem kezdem sorolni, hogy hány kereszt, meg hány B, tehát ezeket már elolvasni se olyan egyszerű. Nyilván ugye a mai eszünkkel, meg a mai gyakorlatunkkal ez már úgymond meg se kottyan, mert rengeteg romantikus darab keletkezett nagyon sok bés és nagyon sok keresztes hangnemekbe, de hát azért ez akkor is egy novum volt. Hmm. És hát a mai nap igaz. És hát ha bárki meghallgatja Bach hámol miséjét, és mellé helyezi például a hámol preludiumot, akkor nagyon-nagyon különleges az egyezés. Tehát, hogy Bachnál minden hangnemnek van egy saját szimbolikája, egy saját jelrendszere, saját szimbólumrendszere, zenei szimbólumrendszere. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy még a legmerészebb álmainkban előforduló kortárs zeneszerzőket is Kenterbe veri Bach, ameddig a zene létezik. Tehát, hogy ő olyat tett le ott a zenetörténet asztalára, amire azóta se volt precedens. Hmm. Négyzetméter arányosan.
Hát Laci, ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, tehát akkor még egyszer elmondom a hallgatóknak, hogy december 14, Budapest Music Center, Borbély László junior prima díjas és Artisius díjas zongoraművésznek nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, én is várok mindenkit szeretettel erre a koncertre.
Az elmúlt percekben Borbély László zongoraművésszel beszélgetett Kalmár András a december 14-i koncertjéről, ahol Bach egyik leghíresebb művét, a Das Wohltemperierte Klavírt adja elő. Itt a hétvégi menetrend továbbra is a Trend FM szombati műsora. Rövidesen folytatjuk, maradjanak.